Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Szóval 3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Európai Unió a georgiai belügyminisztert és két rendőrségi vezetőt is szankció alá helyezne, azonban a magyar kormány a javaslatot nonszensznek és indokolatlannak tartja, így szükség esetén meg is fogja vétózni, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A minisztérium MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a terca vezető a georgiai kollégájával közös sajtóértekezletén először is kifejtette, hogy hivatali partnere első külföldi út a Magyarországra vezetett, erre ráadásul olyan időszakban került sor, amikor mind a két országnak folyamatosan küzdenie kell a szuverenitása fenntartásáért a jelenlegi rendkívüli biztonsági kihívások közepette. Aláhúzta, hogy Magyarországot és Georgiát is egyértelműen patrióta kormány vezeti, amely ellen a liberális mainstream súlyos ideológiai és politikai alapú támadásokat indított. Ezzel kapcsolatban gratulálta a georgiai kormánypárt közelmúltbeli választási győzelméhez, és kiemelte, hogy a dél-kaukázusi ország lakossága világossá tette az akaratát. Békepárti, családpárti, patrióta, konzervatív kormányt választottak, és ahogy az lenni szokott ilyenkor, a liberális mainstream ki is akadt ezen rendesen, fogalmazott. Az idei költségvetésből gyermekvédelemre 128 milliárd forint jutott, ez több mint a hatszorosa a 2010-ben erre a célra fordított összegnek, mondta a belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a Somogy vármegyei Marcaliban a Csipet csapat különleges lakásotthon átadási ünnepségén. Fülöp Attila rámutatott arra is, hogy 2010-ben a szociális és gyermekvédelmi kiadások összege 325 milliárd forint volt, az idén pedig ennek a 4,5-szerese 1500 milliárd forint. Az elmúlt években az intézményekben nevelőszülőknél előforduló bántalmazásokán is fontos előrelépésnek nevezte, hogy egy olyan átlátható, mindenki számára kötelező előírásokat megfogalmazó szabályozást vezettek be, amely a gyerekek védelme mellett a velük foglalkozóknak is ad egyfajta védelmet az alaptalan vádaskodásokkal szemben. Szólt arról is, hogy idén a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 210 telephelyét újították fel 2,1 milliárd forint értékben. A jövőről szólva elmondta, döntés született arról, hogy 200 új férőhelyet hoznak létre a gyermekek számára. A részletes beismerő vallomást tett Till Tamás gyilkosa, de nem büntethető, mivel a 24 éve elkövetett bűncselekmény idején még fiatalkorú volt, így a büntethetősége 15 év után elévült, jelentette be sajtótájékoztatóján Petőfi Attila főkapitányi biztos és Bogdán Gyula a Bács-Kiskunvár megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi osztályának vezetője. A történtek idején 11 éves Till Tamás 2000. május 28-án tűnt el Baján, miután szülei engedélyével egy gyermeknapi rendezvényre ment kerékpárjával. A fiút sokáig eltűntként keresték, majd idén a rendőrség a Bács-Kiskunvár megyei főügyészségtől kapta azt az információt, hogy Till Tamást megölték 24 évvel ezelőtt. Az információ azt is tartalmazta, hogy a holttestet egy Bajához közeli tanyán lévő műhelyben bebetonozták. Az alezredes beszámolója szerint a tanú meghallgatások speciális technikája meghozta az eredményt, szűkült a lehetséges elkövetők köre, majd F. János beismertetettét. Till Tamást az elmúlt héten temették el. A rendőrség a budapesti sajtótájékoztatóval egy időben közölte a szüleivel, hogy megtalálták a fiúk gyilkosát, de a tettes nem büntethető. Életbe lépett kedden a kiberrezilienciáról szóló Európai Uniós jogszabály, melynek célja az online tér biztonságosabb átétele Európában, jelentette be az Európai Bizottság. Az uniós testület közleményében kiemelték, hogy a jogszabály segítségével az uniós állampolgárok és vállalkozások hatékonyabb védelmet élvezhetnek, hozzátéve, hogy a mostani az első olyan jogszabály, amely kötelező kiberbiztonsági követelményeket ír elő a digitális elemeket tartalmazó termékekre. A jogszabály a többi között új kötelezettségeket vezet be a gyártók számára a szoftver frissítések tekintetében annak érdekében, hogy kijavítsák a biztonsági réseket és biztonsággal kapcsolatos támogatást nyújtsanak a fogyasztóknak. Végül az időjárásról. Szerdán eleinte több felé, főként délen és a középső tájakon alakulhat ki havas eső, hószálingózás, de délután már csak néhol délnyugaton lehet csapadék, napközben az északi, északnyugati tájakon válhat szakadozottabbá a felhőzet, és rövid napos időszakok is lehetnek. Napközben 1-5 fokot mutatnak majd a hőmérők. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. A pápa találkozott a szegényeknek rendezett vatikáni koncertművészeivel. Az igazi szimfónia a különbözőségeken keresztül jön létre. A Szentatya buzdítása a Manos Unidas civil szervezethez. Szűz Mária küldetésetek példaképe. Peter Pellegrini szlovák államfő látogatása a Vatikánban. A pápa találkozott a Szicíliai Teológiai Intézet közösségével. Legyetek a remény misszionáriusai. Ferenc pápa beszéde a kármelita nővérekhez. Mindenkihez jusson el az evangélium.
A pápa a művészeknek. Az igazi szimfónia a különbözőségeken keresztül jön létre. A pápa szombaton találkozott a szegényeknek szervezett koncert művészeivel és támogatóival. Hangsúlyozta, hogy az egyház igyekszik teljesebben megélni a koncertekből fakadó szinódusi harmóniát. December 7-én szombaton délelőtt a szegényeknek rendezett vatikáni koncert előtt Ferenc pápa fogadta a rendezvény szervezőit és művészeit. Méltatta a zene szépségét, amely egyesíti a szíveket és felemeli a lelket.
I bambini quando piangono fanno musica.
Az audiencia elején egy gyerek sírni kezdett, amelyre válaszul a pápa példaként említette, hogy még a gyerekek is zenét alkotnak, amikor sírnak. Megállapította, hogy egy koncert gyönyörű példabeszéd, a harmónia példázata, amelyet az egyház igyekszik teljesebben megélni. Egy zenekarban több hangszer és hang van, mindegyiknek megvan a maga szólama, de minden tagnak harmóniában kell lennie a többiekkel, hogy megteremtse a zene szépségét. Ferenc pápa a világot egy zenekarhoz hasonlította, amelyben minden ember arra hivatott, hogy kifejezze önmagát, hogy mindenki mellett eljátsza a saját szerepét. Hangsúlyozta, hogy a csendek és a diszonanciák ugyanolyan fontosak, mert Isten nem teremt hulladékot. A harmóniáról szóló példabeszéd azonban csak akkor érhető el, ha mindenki úgy dönt, hogy jelen van. Ez nem önmagától értetődő, mondta a pápa. Elismerte, hogy az audiencián jelenlévők minden tagja úgy döntött, hogy részt vesz ezen az eseményen, a rászoruló emberekkel együtt, akik nap mint nap küzdenek az előrejutásért. Ez a döntés a remény egyenlét mutatja, ez a közelgő szent év üzenete. Hozzuk létre a szeretetből fakadó remény jeleit.
Senza la collaborazione di tutti non si può realizzare una vera sinfonia.
Egy igazi szimfónia csak mindenki összefogásával jöhet létre, mutatott rá Ferenc pápa. Csak amikor különféle emberekből áll egy koncert, akkor lehet olyan harmóniát elérni, amely mindenkit épít és megvigasztal. Végül a pápa rávilágított, hogy a szegényeknek szervezett koncert a szinódusi harmónia kiváló példája, mivel szeretett közösséget alkot a legsebezhetőbb testvéreinkkel. Ezek a barátaink a koncert főszereplői. A pápa szerint a szépség Isten ajándéka minden emberi lény számára, akiket ugyanaz a méltóság egyesít és hív a testvériségre. A pápa a Manos Unidas civil szervezethez. Szűz Mária a küldetésetek példaképe. Ferenc pápa kiemelte a női zsenialitást, amely a Manos Unidas szervezet munkáját ihleti, az éhezés, az elmaradottság és az oktatás hiánya elleni küzdelemben a fejlődő országokban. December 9-én hétfőn fogadta a spanyol katolikus szervezet tagjait a Vatikánban. A Manos Unidas, Egyesült Kezek, spanyol katolikus nemkormányzati szervezet tagjait köszöntve a csoport alapításának 65. évfordulója alkalmából.
Estoy contento de recibirlo esta mañana. Ustedes que son de la Comisión Permanente de Manos Unidas.
Ferenc pápa elismerte a női zsenialitást jellemző érzékenységet és lelkierőt, amely a fejlődő országok haladását elősegítő munkájukat jellemzi. A Szent Atya megjegyezte, hogy a Manos Unidas katolikus bizottság a világszintű éhezés elleni kampányért a spanyolországi katolikus akció nőtagjainak válaszaként jött létre a FAO 1959-es felhívására, hogy tápláljuk a kenyérre, a kultúrára és Istenre kiéhezetteket, akik az emberiség nagy részeként szenvednek ezek hiányától. A Manos Unidas szervezet munkásságáról, valamint a női zsenialitást jellemző érzékenységről és lelkierőről elmérkedve, a pápa gondolatai a boldogságos Szűz Mária felé fordultak, mert szerinte Szűz Mária igazi, par excellence nő. Szűz Mária emberiségünk teljesen megvalósult példaképe, aki által Isten kegyelméből mindannyian hozzájárulhatunk a világ jobb áttételéhez. Ferenc pápa elismerte, hogy ez a Manos Unidas célja, amelyet a csoportot alkotó anyák, lányok és feleségek jellegzetes intuíciójával és realitásérzékével valósított meg. A szervezet sajátos küldetése az éhezés, az elmaradottság és az oktatás hiánya elleni küzdelem, amelyet a női szellemre jellemző együttérzéssel és kitartással valósít meg, folytatta a pápa. Ezt csak az evangéliumon és az egyház társadalmi tanításán alapuló keresztény szemlélet által lehetséges valóra váltani. Ferenc pápa beszédét azzal zárta, hogy biztatta a Manos Unidas tagjait, folytassák az önkéntes szolgálat és segítségnyújtás gyönyörű küldetését. Egyben arra hívta őket, hogy a remény zarándokaiként vegyenek részt a közelgő szent évben, és járuljanak hozzá a legsérülékenyebbek és a rászorulók anyagi körülményeinek javulásához, erkölcsi előrehaladásukhoz és lelki fejlődésükhöz. Végül a Szent Atya adventi jó kívánságait fejezte ki abban a reményben, hogy az Isten ígéreteire való várakozás időszaka segíthet mindannyiunkat a lelki megújulásban, annak érdekében, hogy hozzá tudjunk járulni a szeretet civilizációjának áhított felépítéséhez.
Peter Pellegrini szlovák államfő látogatása Ferenc pápánál. December 9-én hétfő reggel 8 órakor fogadta Ferenc pápa az apostoli parota dolgozó szobájában Peter Pellegrinit, a szlovák köztársaság elnökét és kíséretét. A szlovák államfő ezt követően találkozott és megbeszélés folytatott Pietro Parolin bíboros államtitkárral, valamint Paul Richard Gallagher érsekkel, a vatikáni államközi kapcsolatok titkárával. Fél órás magánkihallgatáson fogadta Ferenc pápa hétfő reggel Peter Pellegrini szlovák államfőt a dolgozó szobájában, aki a megbeszélések után bemutatta a kíséretét a Szentatyának, majd sor került az ajándékok átnyújtására. A szlovák államfő látogatásáról a Szentség sajtóterme közleményben tájékoztatott. A Szentatya kihallgatáson fogadta Peter Pellegrinit, a szlovák köztársaság elnökét, aki ezt követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Paul Richard Gallagher-ésekkel, a vatikáni államközi kapcsolatok titkárával. Az államtitkárságon tartott szívélyes találkozón szó esett a stabil kétoldalú kapcsolatokról, hangsúlyozva az egyház hozzájárulását a szlovák társadalom javára. Végül áttekintették a nemzetközi helyzetet, különös tekintettel az ukrajnai és a közel-keleti konfliktusokra. Az 1975-ben Besztercebányán született Peter Pellegrini apai ágon dédapja révén olasz származású. Múlt csütörtökön Natasha Pirc Muszár asszony, Szlovénia köztársasági elnöke járt a Szentatyánál. Múlt héten december 5-én csütörtökön reggel Ferenc pápa kiagatáson fogadta a Vatikánban Natasha Pirc Muszár asszonyt, Szlovénia köztársasági elnökét. A félórás pápai audiencia után a szlovén államfő az államtitkárságon folytatott megbeszéléseket Pietro Parolin bíboros államtitkárral, valamint Miroslav Vakuszki prelátussal, a vatikáni államközi kapcsolatok helyettes titkárával. A két éve hivatalban lévő Natasha Pirc Muszár asszony Szlovénia első női államfője.
A pápa a Szicíliai Teológiai Intézethez, legyetek a remény misszionáriusai. A Szicíliai Catania Szent Pálról elnevezett teológiai intézete közösségéhez szólva, Ferenc pápa arra hívta őket, hogy legyenek a remény misszionáriusai Szicíliában, a régióban tapasztalható folyamatos társadalmi kihívások közepette. Továbbra is járjatok együtt, olyan széles körű képzést kínálva, amely hatással lehet az egyházi és a társadalmi életre, mert Szicíliának olyan férfiakra és nőkre van szüksége, akik reménykedve tekinthetnek a jövőbe. Ferenc pápa ezt az erős bátorítást fogalmazta meg, amikor péntek délelőtt fogadta a Szicíliai Catania városa Szent Pál nevet viselő teológiai intézetének mintegy 200 tanárát, munkatársát és hallgatóját. Az intézetet 1969-ben alapították, amikor a II. Vatikáni zsinatot követően a kelet-szicíliai egyházmegyék úgy döntöttek, hogy egyesítik erőiket, hogy létrehozzanak egy központot a szicíliai papok, szerzetesek és világiak teológiai képzésére.
Lo studio teologico San Paolo può essere considerato una primizia del Vaticano II.
Beszéde elején Ferenc pápa elismerte az intézet jelentős hozzájárulását a helyi egyház életéhez. Megjegyezte, hogy a palermói teológiai karral való együttműködése, amelyhez tartozik, olyan modellt képvisel, amely más egyházakat inspirálhat, hogy járjanak együtt ezen a területen. Valójában, amikor szeretett közösségről beszélünk, akkor a képző intézmények közötti kapcsolatokat is figyelembe kell venni, amelyek a szeretett közösség és a misszió laboratóriumaivá válnak, amelyeket áthat a teológiai reflexió. A regionális helyzetre utalva Ferenc pápa hangsúlyozta annak fontosságát, hogy az intézet szorosan kapcsolódjon Szicília kulturális és szellemi örökségéhez, amely magában foglalja az olyan vértanúkat, mint Szent Agáta és Lúcia, valamint a modernkori mártírokat, mint például Giuseppe Puglisi atyát és Rosario Livatino bírót, akiket a maffia ölt meg. A pápa javasolta, tapasztaljátok meg az egyháziasság érzését, amely egymás mellé állít, és az evangelizáció új útjainak keresésére ösztönöz benneteket. Megjegyezte továbbá, hogy az intézetben tanuló női hallgatók számának növekedése, a szicíliai társadalomban végbemenő kulturális és társadalmi változásokat tükrözi, ahol a nők társadalmi szerepvállalását gyakran alulértékelték.
La Sicilia ha bisogno di uomini e donne che sappiano guardare al futuro con speranza.
A régió folyamatos kihívásaira, köztük a széles körben elterjedt korrupcióra, a régió fejlődését hátráltató szervezett bűnözésre utalva, Ferenc pápa figyelmeztetett, hogy Szicíliának olyan férfiakra és nőkre van szüksége, akik reménykedve tekinthetnek a jövőbe, és arra nevelhetik az új nemzedékeket, hogy legyenek szabadok és átláthatóak a közjó ápolásában, hogy sikerüljön felszámolni a régi és az új szegénységet egyaránt. A pápa ezért sürgette az intézetet, hogy foglalkozzon ezekkel a társadalmi kérdésekkel a befogadás és a testvériség kultúrájának előmozdítása révén, a szegények és a peremre szorultak irányába, valamint segítse elő a migránsok integrációját a szicíliai társadalomba, amely mindig is a népek és kultúrák útkereszteződése volt. A Katániai Egyetemmel folytatott tudományos együttműködést dicsérve, Ferenc pápa arra buzdította az intézetet, hogy folytasson párbeszédet Szicília tágabb kulturális környezetével, gazdag irodalmi örökségével, hogy ösztönözze a reményt és a kitartást a folyamatos kihívásokkal szemben. Az ezzel a kultúrával folytatott párbeszéd hozzon reményt és elkötelezettséget sürgette. Haladjatok előre reménnyel, és legyetek a remény misszionáriusai. A pápa azzal zárta beszédét, hogy utalt Szent Miklósra, a keletet és nyugatot egyesítő szentre, és arra buzdította az intézetet, hogy tegyen eleget a níceai zsinat 1700. évfordulója alkalmából a pápa felhívásának, hogy haladjunk előre a látható keresztény egység felé vezető úton. A pápa a karmelita nővérekhez, mindenkihez jusson el az evangélium. Ferenc pápa fogadta a Szentlélek hírnökei karmelita nővéreket a rendjük alapításának 40. évfordulója alkalmából, amelyet júliusban a 4. nagykáptalanjukhoz kapcsolódóan ünnepeltek. A Szent Atya beszédében minden keresztény küldetésére, az evangelizációra helyezte a hangsúlyt, amelynek szentelik magukat a Brazíliában alapított és Európában is jelenlévő szerzetesnők, a plébániákon és a médiában végzett pasztorális tevékenységükkel. Az evangelizálás szolgálatának és Isten igéje terjesztésének mindenkihez el kell jutnia, és ehhez naponta el kell kötelezni magunkat. Ferenc pápa ezt hangsúlyozta, amikor a Szentlélek hírnökei karmelita nővérekhez szólt, akiket december 6-án pénteken délelőtt az apostoli palota konzisztóriumi termében fogadott audiencián alapításuk 40. évfordulója alkalmából. Isten igéjének mindenkihez el kell jutnia, ezt ne felejtsétek el, mindenkihez, nyomatékosította a pápa. A fiatal szerzetes rend, amely a sarutlan karmelita rendhez kötődik és a terézi karmelita szemlélődő hagyományban gyökerezik, Brazíliában született, de Európa különböző részeire is eljutott, Olaszországban pedig 6 közösségük van jelen. Sajátos karizmájuk az evangelizáció a szemlélődéssel és az apostoli cselekvéssel összekötve.
In questo senso troviamo una piena sintonia con il brano del Vangelo che ci mostra Gesù nella sinagoga di Nazaret.
Ezekre a szempontokra összpontosított a pápa, felidézve az evangélium azon szakaszát, amely Jézust a názáreti zsinagógában mutatja be, és amely a Szentlélek hírnökei karmelita rend alapítását ihlette. Az Úr lelke van rajtam, és elküldött, hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét. Az evangélium hirdetése az egész világnak, minden keresztény küldetése. Ezek Szent Pál szavai, amelyek minden megkeresztelt ember szívében fontos, hogy visszhangozzanak. Jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot, mondta a pápa. Ezt követően óva intett a pletykálástól, amely az evangélium hirdetésének ellentéte, mert a pletykálás mindig a másiknak az elítélése. Arra buzdított, hogy segítsünk kiszabadulni ebből a lehető leghamarabb azoknak, akik ebbe a hibába esnek. Ami a szerzetesnők evangelizáló missziós lendületét illeti, a pápa kiemelte, hogy ez különböző területeken szorosan kapcsolódik a szemlélődéshez és az ima élethez, amely az ősi és szép karmelita hagyományt követi. Végül Ferenc pápa Isten áldását kérte a szerzetesnőkre, és az aparecidai szűzanya közbenjárására bízta őket, hogy kísérje el a szerzetes rendet útján. A Szentlélek hírnökei karmelita nővérek rendjét 1984. július 30-án alapította Maria José do Espírito Santo nővér, Mottójuk: szemlélődni az evangelizálásért Isten szent lelke fényében. A szerzetes nők lelkiségének középpontjában a személyesen és közösségileg megélt imádság áll, és elkötelezik magukat az evangelizációban, a plébániákon, az imacsoportokban, a családlátogatások során, liturgikus szertartásokon, lelki gyakorlatokon, népmissziókon, de a rádión, a tévén és a közösségi hálózatokon, a zenén és a könyveken keresztül is. Karizmájuk abból a sürgető szükségből fakad, hogy evangelizálják azokat az embereket, akik Istentől távol élnek, elmerülnek problémáikban, szenvedéseikben, gyötrelmeikben és depressziójukban, illetve vágyaikra és segélykiáltásaikra külső spirituális formákat keresnek.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum,
hirdessék a Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival keresztelő Szent János jelentőségéről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Tekintetem a hegyek felé emelem, honnét is jöhetne segítségem. Segítséget csak az Úrtól kaphatok, aki az eget és a földet teremtette. Ő nem hagyja, hogy meginogjon lábad, nem szunnyad az, aki őriz téged. Bizony sosem szunnyad, sosem alszik, aki őre Izraelnek. Az Úr a te őrződ, az Úr oltalmaz téged, ő áll jobbod felől. Napközben a napheve nem éget, és a hold nem árt neked éjjel. Megvéd az Úr minden bajtól, és megőrzi lelkedet. Az Úr megőriz jártodban, keltedben, mostantól fogva és mindörökké. Amen. Szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanórán, amikor is a gondolkodásunk középpontjában keresztelő Szent Jánost állítjuk. Ő volt az utolsó próféta Jézus születése előtt. Mit gondoltok, hogy mi köze lehet a kagylónak a keresztséghez?
Hogy a kagylóban lehet gyöngy, és az bármilyen lehet kicsi, nagy, lehet fehér, lehet színes, lehet kerek, lehet más formájú, és ezt egészen addig nem tudjuk meg, amíg kinyílik. Én erre gondoltam.
Hát így vagyunk a várakozással is, hogy vannak események, amiket nagyon várunk. Karácsony előtt heteken át készül az egész család, közben álmodozunk arról, hogy milyen lesz az ünnep, mit fogunk ajándékba kapni, örülni fog-e a másik az ajándéknak, amit adunk neki. Amikor közelít a nyár, a vakáció, egyre többször töprengünk el azon, mit fogunk csinálni. Egy jó kirándulás vagy nyaralás lehetőségéről akár hónapokon át tudunk merengeni. Amikor végre eljön a nagy pillanat, van valaki, aki bejelenti karácsonykor, a szüleink meghúzzák a csengőt, és mi bemegyünk a feldíszített szobába. Évvégén az igazgatói beszédben hangzik el, a tanévet bezárom. Fontosak ezek a szavak, bejelentések. Ettől kezdve ugyanis a várakozás helyébe egész más dolog lép, mégpedig a nagy öröm. Hogy érzitek magatokat, ti is hasonlóképpen élitek-e meg ezeket a pillanatokat?
Igazából karácsony előtt is mindig várjuk, hogy mikor jön már el, meg hogy végre itt legyen az ünnep, mert olyankor együtt van ugye az egész család, és együtt vacsorázunk, együtt beszélgetünk, meg nézünk filmeket, de amúgy szerintem jó, hogy sok idő ez, hogy mire megvárjuk, hogy elérkezzen a karácsony, mert egy év mire eljön, egy teljes év, de szerintem megéri a várakozás, mert utána tele van örömmel ez az ünnep.
Szerintem minden várakozás megéri, mert ugye vannak olyan dolgok, amikre kisebb időt kell várni, és valamire egészen sokat, de hogy ilyenkor nem szabad elfelejtenünk, hogy azért várakozunk, mert egy valami jó dolog fog történni. És sokszor ez tartja bennünk a lelket, hogy ugyanúgy várjuk a nagy örömöt, és én is így vagyok vele, hogy mindig várom már, amikor eljön az advent, akkor egy ilyen megerősítés bennem, hogy itt van már a karácsony nem soká, és ugye számomra az évben az az egyik legnagyobb öröm, amikor együtt van a család, és nagyon meghitt az egész.
A választott nép sokszor kapott ígéretet Istentől. Az idők folyamán ezek egy része be is teljesült. Elfoglalták az ígéret földjét, egy vándorló nomád családból erős nemzetté lettek. Volt azonban az Úrnak egy olyan ígérete, amely még nem valósult meg. Ádámnak és Évának, aztán Ábrahámnak, majd Mózesnek, és megannyi prófétának egy egészen kivételes áldást ígért meg az Isten. Mi volt ez, Melani?
Egy olyan szabadító felkent eljövetelét, aki majd minden rosszat legyőz.
Jézus koráig már évszázadok óta tartott ez a várakozás. Voltak, akik elcsüggettek, Ha ilyen sokáig tart, akkor biztos nem is jön már a Messiás. A többség azonban hűségesen kitartott. De kit is vártak igazán? A prófétai iratokból sok részletet lehet megtudni a várva várt Messiásról. Nehéz volt elképzelni azonban, hogy az évszázadokkal korábban kimondott gondolatok majd miként válnak valóra abban a korban, amelyben a zsidóság a Krisztus utáni első században élt. Már nem Asszíria, Egyiptom vagy az Új-Babiloni Birodalom volt a világ ura, hanem Róma. Immár nem a kánaáni népek bálványai jelentettek veszélyt, hanem a görög-római kultúra istenségei. Minden megváltozott. A kultúra, az életkörülmények. A zsidóság különböző csoportjai tehát más és más messiásban reméltek. Sokszor halljuk a Szentírásban a farizeusokat. A farizeusok csoportja, az írástudók milyen messiásra vártak? Barna.
Aki majd helyreállítja a törvényt, a Tóra tiszteletét és visszaadja a nép szabadságát.
Tehát az ő elképzelésük szerint a messiásnak ugyanolyan hatalma van, mint a királynak, aki legyőzi az elnyomó népet, és akkor visszaadja a választott népnek a szabadságát. A szadúceusok szemében a legfontosabb a jeruzsálemi templom volt, és az ott végzett szertartások megőrzése. Ők hogyan gondolkodtak arról, milyen lesz majd a messiás?
Úgy vélték, hogy a messiásnak a templom dicsőségét kell szolgálnia.
A zelóták, ők egy különleges csoport voltak akkor Izraelben, ők hogyan vélekedtek a messiásról, mit vártak tőle?
Felszabadító vezért vártak, aki seregeket toboroz és hadba indul az elnyomók ellen.
A sokféle elvárásnak volt egy fontos közös pontja. Mi volt ez?
Ez a rómaiak legyőzése és Izrael szabadságának a helyreállítása volt.
Ezt azért fontos megjegyeznünk, mert amikor a messiásról esett szó, a legtöbb zsidó rögtön erre gondolt. És ugye az Isten teljesen másképp tervezte el a megváltást, mint ahogy azt az akkori időben élő zsidók gondolták. Hiszen a gyermek születését majd számos más történelmi esemény fogja jelezni, és ugye nem úgy fog történni maga a megváltás sem, és a messiás születése sem, ahogy azt ezek a zsidók gondolják. A gyermek születése, ahogy az előbb beszéltük, mindig nagyon nagy öröm egy családban. De ha különleges jelenségek és események kísérik a világra jöttét, akkor bizonnyal hamar híres lesz. Így volt ez keresztelő Szent János esetében is, csodálatos volt a születése, és annak kapcsán történt események is. Mit tudunk erről, Melanie?
Szülei, a pap Zakariás és Erzsébet, Szűz Mária rokona, már idősek voltak, s nem született gyerekük. Meddők voltak, és ez sok szomorúságot okozott nekik. Egyszer azonban kiderült, hogy Istennek külön terve van velük. Zakariás éppen szolgálatot látott el a jeruzsálemi templomban, amikor az Úr angyala megszólította őt, és a következő hírt közölte vele. Ne félj, Zakariás, mert imád meghallgatásra talált. Feleséged Erzsébet kisfiút szül neked, és te Jánosnak fogod nevezni. Zakariás hitetlenkedett. Öregő már ehhez, ezért különös büntetés kapott, meg némult, nem tudott beszélni. Felfigyeltek erre az emberek, hiszen sejtették, hogy valami csodás dolog történt vele a templomban. Amikor megszületett a kisfiú, és apja Zakariás szavak nélkül próbálta jelezni, hogy az angyal útmutatása szerint Jánosnak kell elnevezni a gyereket, egyszerűen megoldódott a nyelve. Hitetlenkedés után végre hívőnek bizonyult. A szomszédokat mind elfogta a félelem, és Júdea egész hegyvidékén elterjedt ezeknek a dolgoknak a híre. Akik csak hallották, szívükbe vésték, és mondták, vajon mi lesz ebből a gyerekből, mert az Úr keze volt vele.
Világossá lett így, hogy Isten szavának befogadása változást kíván tőlünk. A kis János bizonnyal a legjobb nevelést kapta. Szülei gondosan tanították az írásokra, a hitre, az imádságra. Sokszor láthatta édesapját, amint a jeruzsálemi templomban papi szolgálatot látott el. felnőve mégis sajátos és magányos útra lépett. Mit tett keresztelő Szent János?
Elhagyta a szülői házát, és kivonult a pusztaságba. Hogy itt mit csinált, azt nem tudjuk biztosan. Az Ószövetség tanúsága szerint tabaszorból volt az öltözete, és bőröv a cipője körül, az étele pedig sáska volt és badméz. Biztosan sokat álmélkedett a régi prófétákról, azokról az ígéretekről, amelyeket Isten tett a választott népnek.
Amikor pedig elérkezett az alkalmas idő, Isten útmutatását követve kilépett a magányból, és tanítani kezdte az embereket. A kortársai nagyon meglepődtek, hiszen évszázadok óta nagyon sok időt telt el a legutolsó próféta Malakiás fellépése óta. Hosszú csöndet tört meg János, miközben ő is egy régi ígéretet teljesített be. Márk evangélista azt írja róla: íme elküldöm követemet színed előtt, hogy elkészítse utadat. A pusztában kiáltónak szava: készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Isten egykor megígérte, hogy mielőtt eljönne a Messiás, küldeni fog még egy utolsó prófétát. Mi lesz a feladata az utolsó prófétának?
A feladata az lesz, hogy felkészítse a népet a Messiással való találkozásra. Az emberek azonban először nem tudták, mire vérni a dolgot, azt hitték, hogy János talán az Isten felkentje. Nem tagadta, hanem megvallotta: én nem vagyok a Messiás. János szónak, hangnak nevezte magát, aki bejelenti annak eljövetelét, kire oly régóta vártak.
Tehát keresztelő János megmondta mindenkinek, hogy nem ő a Messiás, hanem ő az, aki az Úr útján előtt jár, hogy egyengesse az eljövendő Messiásnak az útját. És ő azt mondta, hogy ő lesz majd az a szó és az a hang, akinek a szavára már oly régóta vágynik az egész választott nép. És arra is kell figyelni, hogy ugye akkor látjuk meg, vagy látják meg a Messiást, ha felkészülünk erre az eljövetelre, és észrevesszük őt.
Áldom Istenem nevet, csodálom fenséget, legyen dicsőségedre életem. Sötétben megszólítottál, kihoztál fényedre, így adva életed a szívembe. Így adva életed a szívembe. Meglát majd minden szem, és minden tér előtted meghajol. Csak néked áll hatalmadban megtörni szíveket, hogy megtalálják békességedet. Hogy megtalálják.
Ugye gyerekek, mi is nagyon sokszor vagyunk úgy, hogy keressük az Istent, keressük azt, hogy hogyan van ő jelen az életünkbe, és nagyon gyakran azt mondjuk, hogy nem vesszük őt észre, vagy nem is gondoljuk, hogy ő itt van velünk, de talán ez is azért van, amit keresztelő János is mond, hogy meg kell őt látni, észre kell őt venni, és figyelni kell arra, hogy az Isten hogyan van jelen az én életembe. Mert annyira nagyon fel van gyorsulva a világ, és olyan sok minden történik velünk egy nap alatt, nem beszélve a virtuális kommunikáció adta lehetőségekről és azokon lévő böngészésről, hogy nagyon nehéz kiszűrni azt, hogy hol szólt hozzám az Isten, vagy mit akart nekem ma mondani. És egy kicsit nekünk így az advent idején, nekünk is észre kell ezeket venni, hogy hogyan tudom én a Krisztusnak az eljövetelét hirdetni, és hogyan tudok én arra felkészülni. Vajon én meghallom-e, hogyha hozzám szól, vagy engem akar egy feladatra kiválasztani. Mert azt is ugye a kamasz gyerekeknél nagyon gyakran tapasztaljuk, én pedagógusként, meg ti is gondolom, hogyha anya vagy a tanárok mondanak nektek dolgokat, hogy mit kellene megcsinálni, akkor az esetek többségében gondolom én, hogy az a válasz, hogy majd, és hogy nagyon nehéz azonnali tettre késztetni titeket. És akkor, hogy mi az a indítatás, amiért ti hajlandóak vagytok elindulni, hajlandóak vagytok egy feladatot elvállalni, és az is, hogy akinek a szavára ezt megteszitek, és hajlandóak vagytok arra, hogy majd ő segítségével ti akár a Krisztust hirdetitek, akár pedig anyának vagy a tanároknak a segítségére ti mondjuk egy feladatot elvállaltok. Mert ugye a legkönnyebb az lenne, ha nemet mondanánk mindenre, és mindenki hagyjon minket békén, és a kényelmes életünket ne zavarják különféle feladatokkal és küldetésekkel, hanem mi nyugodtan aludhassunk, ehessünk és beszélhessünk, amikor nekünk tetszik. Igen ám, de az élet az abszolút nem erről szól, mert ez egy vegetálás lenne csupán, hanem ugye ezt a földön töltött életünket tartalommal kell tele tenni, és olyan tartalommal nyilván, ami a mi üdvösségünket szolgálja, és azokra kell nemet mondani, amik pedig nem igazán az üdvösségünket, hanem a jelenlegi boldogulásunkat támasztja alá leginkább, és ezt ugye nagyon nehéz különbséget tenni ezek között a dolgok között. Hogy hogyan lehet felkészülni a messiás ígéretére, meg az eljövetelére, arra a keresztelő János egy külön módszert fejlesztett ki, hiszen tanította a népet, amire nagyon-nagyon sokan felfigyeltek, de nem akárhogy tanította őket, hanem most úgy mondanánk, hogy pont olyat csinált, amivel megbotránkoztatta az embereket. Ugyanis, ahogy a Barna az előbb elmondta nekünk, ugye ő teveszőrből volt felöltözve, és egy bőröv volt a csípője körül, és a Jordán folyó vizében megtérésre szólította fel az embereket, és azt kezdte elmondani, hogy térjenek meg, és tartsanak bűnbánatot. És ugye az, amikor az emberek szemébe valaki belemondja azt, hogy ő valamiben hibás, vagy valamit nem úgy tett, amit, ahogy kellett volna, azzal nem biztos, hogy népszerűvé válik. Igen ám, de pont ezért vált annyira figyelemfelhívóvá vagy felkeltővé keresztelő Jánosnak a jelenléte, ahogy ő a bűnöknek a megbánására hívta fel a népnek a figyelmét. Tehát keresztelő János kijelentette, hogy nem ő a messiás, viszont elkezdte tanítani a köré gyűlő embereket, hogy éljenek jó, Istennek tetsző életet, becsületre, tisztességre és a másik iránti jóságra akarta vezetni őket. Azt szerette volna elérni, hogy megváltozzon a gondolkodásuk és az életmódjuk. Ez gyakorlatilag annyit jelent ma a Biblia kifejezésével érve, hogy térjenek meg, és azokat a rossz és Istentől távol való szokásokat hagyják el, és tisztítsák meg a lelküket. És egy nagyon szimbolikus cselekedetet hajtott végre a bűnöknek a megbánására, a megtisztulás és a megtérés kifejezésére. Mi volt ez?
Az emberek megvallották bűneiket, és ő megkeresztelte, alámerítette őket a Jordán folyóban. Annak jeleként, hogy szakítanak korábbi életmódjukkal, lemossák magukról mindazt, amiben piszkolta a lelküket. És ez a legjobb felkészülés a messiás eljövetelére.
Így hát nekünk is a mai napon is, meg itt az advent idején az a legfontosabb feladatunk, hogy tisztítsuk meg a lelkünket, mi is járuljunk Szent Gyónáshoz, és tegyük le azokat a dolgokat, amik távol tartanak minket az Istennek a szeretetétől, próbáljuk meg megtisztítani a lelkünket, hogy karácsonykor valóban az isteni gyermek meg tudjon születni a szívünkbe, annak teljességében és ragyogásában, ahogy ott a betlehemi éjszakán is beragyogta az ő fénye a sötét éjjelt. Most pedig fohászkodjunk együtt a mindenható Istenhez. Ha hajót akarsz építeni, tanítsd meg az embereket a nyílt tenger után vágyakozni. A vágyakozásban tehát erő van, mellyel képesek vagyunk az utópiákat egészen konkrétan megközelíteni. A vágy a középkori embert magas dómok építésére kész. Az építőművészet a vágyakozásból élt. A zene a vágyból él, ablakot nyit az égre. Végső soron minden művészet az örökké valók előképe, a még soha nem létezőjé, az egészen más utáni vágy kifejezése. A vágy ereje betont tud robbantani, a magunk köré font páncélt szét tudja repeszteni, hogy ne legyünk érzéketlenek a másik világa felé. A vágy kinyitja beszűkült világunkat. A vágy nem visszakozik az élet elrettentő tényeitől sem. A remény útjára állít bennünket, meglátatja velünk a realitást, az abban való kételkedés nélkül. Advent idején kérdezd meg mindig magad, mi valójában a legmélyebb vágyod. Ha vágyod tudatos, a szíved tágas lesz. És keresd meg azt, amit keresztelő Szent János akar mondani, hogy térjetek meg, és tartsatok bűnbánatot, és keressük meg azt, hogy hogyan tudunk közelebb kerülni a mindenható Istenhez, és hogyan tudjuk levetkőzni ezeket a régi rossz szokásainkat, megalkuvásainkat, és mindazokat a dolgainkat, amik távol tartanak minket a mindenható Istentől. Segítsen és áldjon meg minket a mindenható Isten advent idején, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária beszélgetett tanítványaival, a műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan itt az éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként Egyházfórum című műsorunk szól, melyben Palánki Ferenc Debrecen Nyíregyházi megyés püspök elmélkedését hallgathatják meg az irgalomról. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től a Magyar Katolikus Rádió délutáni találkozás című műsorával jelentkezünk. 3 órakor kezdődik Egymás közt című műsorunk. Dr. Lengyel Gyula érdemes esperes főszentszéki bíró, erdőtelki plébános, hosszantartó, súlyos, de türelemmel és lelkiderűvel viselt betegség után most december 8-án a Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepét délelőtt szentségekkel megerősítve elhunyt. Mai műsorunkban egy 2023-ban belekészült portré műsorunkkal emlékezünk rá. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim volt Bartók Beáta, Berecz Renáta, Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Kolesszár Krisztián, Kúnya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Somogyi Márton, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
Isten a tanúm, mennyire szívből szeretlek mindnyájatokat Krisztus Jézusban. Imádkozom is azért, hogy a szeretet egyre növekedjék bennetek helyes ismeretben és teljes megértésben, és így mindig el tudjátok dönteni, mi a helyes. Olvasom a Filippieknek írt levélben. Némelyek szépen és sokat szólanak, de föl nem gerjesztenek, mert maguk nem égnek. Meg nem gondolják, hogy nem szólásra, hanem tökéletes cselekedetekre tanít az igaz bölcsesség. és Szent Jeronimus mondása szerint az Isten szolgái tiszte nem csak az, hogy szentül szóljanak, hanem hogy szentül éljenek. Azon a napon, amelyen ti nem égtek a szeretettől, a többiek meg fognak fagyni. Egyetlen jogos emberi törekvés Istent szeretni, és a szeretet jutalmául a szeretetben növekedni. Urunk hozzánk akar jönni és megajándékozni kíván igazságával és örömével. Ezért előkészítjük szívünket alázatban, és megvalljuk, hogy sokszor megfeledkeztünk eljöveteléről. Nem törődtünk vele, hanem elvesztünk a mulandó dolgokban. Úgy éltünk, mintha nem is lenne ítélet. Beismerjük bűneinket. Jön Urunk ítéletével, jön kérlelhetetlen szent szeretetével, hogy a hozzávezető útra térjünk. Vezessen minket ebből az inségből az otthonba, a földi élet éjszakájából örök nappalába. Urunk Jézus, te keresztelő János érdeklődésére, te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk, nem puszta szóval adtál feleletet, hanem tetteidre hivatkoztál. A vakok látnak, süketek hallanak, sánták járnak. Később, nyilvános működésed idején, ellenséges érzületű hallgatóidnak is azt mondtad, ha már szavaimnak nem hisztek, legalább cselekedeteimnek higgyetek. Add nekünk is kegyelmedet, hogy ne csak szóval, hanem tetteinkkel és életünkkel tanúskodjunk rólad.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak